Jézus számtalanszor bátorít minket arra, hogy imádkozzunk és kérjünk. A Máté 7-7-8-ban találjuk, hogy kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Ugye Isten az, hogy felel az imánkra, ez minden kereszténynek saját tapasztalata. Minél több imára kapunk választ, annál inkább fogunk tudni jól imádkozni. Isten szándéka szerint. A kiábrándultak mindig mondhatják azt, hogy hát ez véletlen. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy a véletlenen keresztül a jó Isten mosolyog. Tehát ő tud válaszolni különböző jeleken keresztül, de biztos, hogy aminek másnak véletlen, az lehet, hogy nekünk éppen csoda. Biztos, hogy a te életedben is volt már ilyen, ami egyeseknek véletlen, te meg tudtad, hogy ez ima meghallgatás. A jó Istennek van humora is. Szoktam mesélni a nyolcboldogság közösségnek a történetét, amikor Jeruzsálemben alapítottak egy házat, és hát ha valaki járt Jeruzsálembe, az látja, hogy vannak szűk utcák, ami néha ilyen lépcsőzetesek, tehát autóval, motorral is nehéz rajta közlekedni, de milyen jól jönne egy szamár, ami a teherhordó állat elfér a szűk utcákon, úgyhogy imádkoztak egy szamárért, és hát Szent József közbenjárását kérték, és le is rajzolták a szamarat, és oda tették Szent József szobra elé. Mert hogy Szent József, mint a názáreti szent család feje, nagyon jól tud közbenjárni minden olyan dologban, ami lakásügy, anyagi ügy, munka vagy pénz. Bármi ilyen gondod van, fordulj Szent Józsefhez. Sokszoros tapasztalatom van róla, hogy meghallgatja az imákat. Úgyhogy kérték Szent Józsefet, hogy járjon közben értük, és két hét múlva csöngetnek, és ott áll egy férfi az ajtóban, kantáron vezet egy szamarat. Azt mondja, hozott egy szamarat, mert biztos szükségük van rá. Nagyon örültek neki, csak aztán nézik a szamarat, hogy valami nem stimmel. Valami furcsa ezen a szamáron. És megnézték, és ennek a szamárnak nem volt farka. Elővették a rajzot, és hát elfelejtettek farkat rajzolni a szamárnak. Úgyhogy lehet, hogy Jóisten egy hét után is szerzett volna már egy szamarat, csak hát ilyet, azért ez két hetes átfutással nyert meghallgatást. Úgyhogy jól fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk a Jóistentől, mert aztán úgy teljesíti. Kérdés, hogy mindig felel a Jóisten az imánkra? Ugye hányszor van az, hogy imádkozunk, és látszólag semmi válasz nincsen. A Jóisten minden imát meghallgat, de három válasza lehetséges. Vagy az, hogy igen, vagy az, hogy nem, vagy az, hogy várj. Mert nem jött még el az idő. Nyilván az Isten nem tud az ő természetével ellentétes dolgot megadni. Tehát olyat hiába is kérsz a Jóistentől, ami ellentétes az ő természetével, mert hogy nem fogja teljesíteni. Például, hogyha volt földrajzból egy vaktérképes dolgozat, amely be kellett írni országok fővárosait, utólag hiába kéred, hogy uramat, hogy Törökország fővárosa Párizs legyen. Mert ezt nem fogja tudni teljesíteni. De ami megegyezik az ő akaratával, azt ő szívesen teljesíti. Aztán vannak akadályok, ami miatt nem kell, hogy Isten meghallgasson. Az egyik ilyen akadály a bűn. Ugye Izaiás prófétánál olvassuk, hogy nem rövid az Úr keze, nem süket, hogy ne tudna meghallani, hanem a ti gonoszságotok ütött szakadékot köztetek, hogy ne hallgassa meg az imáitokat. Tehát a bűn az, ami elválaszt minket Istentől, és sehol nem ígéri Isten azt, hogy a bűnös imáját meghallgatja. Meghallgathatja, mert ő végtelenül irgalmas, de jobb, hogyha a csatornát kipucoljuk. Azaz, ha bűnbánatot tartunk, Szent Jónásban letesszük a bűneinket, hogy a csatorna Isten és ember között teljesen tiszta legyen. Úgyhogy megteheti, hogy válaszolj bűnös ember imáira is, de jobb, hogyha a bűnbánattal kezdjük, ez az alázatnak is az útja. Aztán másik ilyen akadály lehet a meg nem bocsájtás. Hiszen Jézus elég tisztán beszél arról, hogy ha mi nem bocsájtunk meg, akkor ő sem fog nekünk megbocsájtani, mert a mennyei atya. De ha mi megbocsájtunk, akkor ő is kész a megbocsájtásra. Úgyhogy ezért is kell, hogy tiszta szándékkal imádkozzunk. A harmadik, hogyha helytelenek az indítékaink. Most gondoljuk meg, szegény Jóisten ott van mondjuk egy foci stadion fölött, és ott két csapat küzd egymás ellen, és mind a két csapat szurkoló táborában vannak hívő emberek. Hát vajon miért imádkozik a hívő ember a csapata érdekében? Hát nyilván nem azért, hogy veszítsen. Ha Jóisten ott van fölül, hogy jaj, most akkor kinek az imáját hallgassam meg? Melyik nyerje? Hát Nyerjen, amelyik jobban felkészült, amelyik ügyesebben kezeli a labdát, jobban összejátszik, de ez hát nem túl valószínű, hogy a Jóisten most kicsit odébb passzolja a labdát, mert jobban imádkozott ez a szurkolótábor, mint a másik. Tehát az sem biztos, hogy ha mindenkinek az imáját meghallgatná, az jó lenne. Hányan imádkoznak azért, hogy lottó ötösük legyen? Most gondoljuk, hogy nem tudom, mennyien szoktak lottózni, hogyha mindenki azért imádkozik, hát eleve fizikai képtelenség, mert akkor mindenkinek azonos számokat kellett volna megtenni, és azokat kell kihúzni. De mondjuk azt, hogy így történik, és hogy 1000 ember ugyanazt a számot teszi meg, és az az ötös nyer, hát akkor nem lesz túl nagy a nyereménye, hogyha 1000 ember felé kell szétosztani a főnyereményt. Úgyhogy az sem biztos, hogy mindig jó, hogyha az Isten meghallgat bennünket. Tehát helytelen indítékunk ne legyen. És úgy tűnik, hogy az ősegyházban is voltak már ilyen esetek, mert Jakab apostol levelében ezt olvassuk a 4. fejezet 2-3-ban. Csak kívántok, és nem kaptok semmit. Öldököltök és versengtek, és nem szereztek semmit. Civakodtok és tusakodtok, és nincs semmitek azért, mert nem kértek. Kértek, és nem kaptok, mert rosszul kértek. Azért, hogy kívánságaitokra fordítsátok. Azaz lehet rosszul is kérni. Ugye egy gondos családapa nem ad meg mindent a gyerekének. Tehát ha a gyerek már az 5. tábla csokit kéri ebéd előtt, nem biztos, hogy meg kell neki adni. Pusztán szeretetből. Aztán az is előfordul, hogy félreértjük Isten akaratát, és hogyha meghallgatná az imánkat, akkor lehet, hogy az nem válna a javunkra. Biztos ti is voltatok már úgy, hogy imádkoztatok valamiért, és utólag jöttetek rá, hogy de jó, hogy a Jóisten nem hallgatta meg az imátokat, vagy nem úgy hallgatta meg. Mert egészen más lett volna. Én emlékszem, én azt kértem tőle, hogy nagycsaládos apuka legyek. Hát bizonyos módon meghallgatta a Jóisten, sok lelki gyermekem van, fizikai egy sincs, de úgy tűnik, hogy ez sokkal jobb volt az ő tervében, mint amit én magamnak emberként kit gondoltam. Én is nagy családban nőttem fel, akkor nyilván én is ebben szeretnék majd élni. Ezt olvassuk az evangéliumban, hogy melyik az az apa, amelyik ha gyermeke tojást kér tőle, akkor skorpiót ad neki, vagy ha halat kér, akkor kígyót ad neki. És aztán hozzáteszi, ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni, akkor mennyivel inkább a mennyei atyátok. És akkor ott van, hogy mi ugye emberileg látjuk az életünket, és lehet, hogy olyan kígyót kérünk, ami számunkra halnak tűnik. Tehát úgy tűnik, hogy valami jót kérünk, de a Jóisten tervében mégsem olyan jó. És lehet, hogy ezért nem hallgat meg bennünket. És aztán lehet, hogy sokkal több mindent tud a javunkra írni. Ugye mondjuk azt, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Tehát lehet, hogy nem hallgatta meg egy imámat, de ebből sokkal jobb jött ki. Mert ha meghallgatta volna, akkor lehet volna más eset. Billy Graham neve nem tudom mennyire ismerős, hogy egy protestáns prédikátor volt, nagyon, nagyon híres, ilyen névstadioni csarnokokat töltött meg imádkozókkal, és sokan megtértek az imádsága hatására. És egyszer a felesége mondta egy nagy stadion előtt, hogy ő hálás a Jóistennek, hogy sokszor nem hallgatta meg az imáját, mert ha meghallgatta volna, akkor biztos, hogy rossz emberhez ment volna a feleségül többször is. Tehát a Jóisten meghallgatta az imáját a maga módján, úgyhogy az a legjobb legyen neki, és így lett aztán Billy Grahamnek a felesége. Úgyhogy vannak esetek, amikor a Jóisten azt mondja, hogy igen, ezt kell, neked is megadom, mert szándéka szerint kértük. Van, amikor azt mondja, hogy nem, mert ez nem lenne a javadra való, és van, amikor azt mondja, hogy várj. Ezt úgy fogalmazhatnánk, hogy a jó dolog rossz időben rosszá válik. Mire gondolok? Valaminek nem jött el még az ideje. Mi elég szegény családban nőttünk fel, és otthon sosem volt üdítőital, amit mások már régen ittak, és volt mindig csipkeszörp, azt ittuk, az jó egészséges volt, és emlékszem az első zseppénzemből, nem tudom, talán 10 éves lehettem, vagy 9, hát az első dolgom, hogy elmentem a boltba, és vettem egy üdítőt. Hát nem ismertem az üdítőket, úgyhogy vettem egy tonikot. Kimentem az utcára, felnyitottam, és jó, ráhúztam, na fúj, mi ez? Ilyen keserű valami volt, és ugye a gyerekeknél nem alakul még ki a keserűnek az élvezeti hatása, nem tudom ezt, hogy mondják biológiailag, de nagyon rossz íze volt még. Ma nagyon szeretem a tonikot, mert már tudom élvezni a keserű ízt is, úgyhogy fogtam, és egészet kiöntöttem a csatornába. Tehát egy jó dolog rossz időben rosszá vált. Tehát lehet, hogy valaminek még nem jött el az ideje, és azért nem hallgatja meg az Isten. Aztán lehet, hogy majd később eljön az ideje. Ugye gondoljuk József történetére. Ugye a testvérei eladják, egy ciszternába bedobják, ugye először meg akarják ölni, ugye, mert ő volt a kivételezett, de aztán ugye Ruben közben jár érte, és azt mondja, ne öljük meg, adjuk el az emberkereskedőknek. És aztán ebből jött ki a legjobb dolog, mert aztán ugye József hatására ugye megmenekül egy csomó ember, mert megálmodja a 7 szűkesztendőt, 7 bőesztendőt, a bőesztendő alatt felhalmoz, és aztán a szűkesztendő alatt van miből adni a többieknek, és aztán később, ugye előtte még börtönbe is kerül, stb. Bonyolult a története, de szép lassan minden beteljesedik a kellő időben, és nem akkor rögtön ott. Úgyhogy látjuk, hogy vagy igen, vagy nem, vagy várj az Isten válasza az imánkra. A kérdés már csak az, hogy hogyan imádkozzunk? Hogyan lehet jól imádkozni? Hányszor hallom ezt Szent Jónásban, hogy atya, rosszul imádkoztam. No, az hogy kell csinálni? Rosszul végeztem a párbeszédet? Hát nyilván, hogyha kiabálok a másikkal, vagy csúnyán beszélek, az rossz. De vajon a jó Isten szemében mi a rossz imádság? Hogy van ilyen, hogy rosszul imádkozni? Én azt szoktam mondani, hogy a szívből jövő imádság a legjobb. És vannak esetek, amikor egy szívből jövő sóhaj többet ér, mint egy gépiesen elmondott teljes rózsafüzér. Mert szívből jött, megszólítottam azt, akihez imádkozom. Úgyhogy a legnagyobb csoda az, hogyha valaki egyáltalán leül imádkozni. A második legnagyobb csoda, hogyha ott is marad. Biztos egyedül vagyok ezzel a tapasztalattal, de ha leülök imádkozni, annyi minden jó ötlet jut az eszembe, hogy ehelyett mit kéne csinálni. Nektek biztos nem volt még ilyen tapasztalatodok, nekem elég sokszor, úgyhogy mindig azt szoktam javasolni, ha leülsz imádkozni, legyen nálad egy jegyzetfüzet vagy telefon, amiben fel tudod írni, ami éppen jó dolog eszedbe jut, mert az sem véletlen, hogy az ima közbe jut eszedbe, hogy a Manci nénit még fel kell hívni, fú, még egy e-mailre válaszolni kell, éppen nincsen vagy a hűtőben, hát mennyi mindent kéne csinálni ehelyett, úgyhogy bátran írd fel, sőt, alakítsd imává, hogy Uram, látod, mi jutott eszembe, eszembe jutott a Jóska. Fú, igen, most nagyon beteg. Kérlek, hogy gyógyítsd meg. Egy rövid imává alakítom, és azért írom fel, hogy ne azzal teljen az ima időm, hogy jaj, csak el ne felejtsem, hogy mit kell csinálnom, mire vége az imának. Hanem szépen leírom, és imádkozom tovább. És mondom, ebből lehet aztán imává alakítani dolgokat. Ugye az imádkozásnak a legfontosabb része, hogy a Jóisten azt akarja tőlünk hallani, ami a szívünkben van. Nem kell előtte állarcot hordanunk, úgyis tudja, hogy mi van a szívünkben. Ő kész meghallgatni bennünket. A jelenben levés talán a legfontosabb. Hogy Istennel nem a jövőben tudunk találkozni, mert az még nincs itt, a múltban sem, mert az már elmúlt, hanem a jelenben tudunk vele találkozni. Ezért a jelen idő a legfontosabb, és a jelenlét a legtökéletesebb ima alkalom. Van olyan, hogy csak annyit teszek, hogy leülök az oltári szentség elé, és annyit kérek, hogy Jézus szeress, tölts fel szereteteddel is. Mint akkor rátesszük a töltőre a telefont, az is feltöltődik, aztán használhatóvá válik, és ugyanígy a Jóisten be tud tölteni a szeretetével. Ez csak annyi, hogy engedem, hogy szeressen. És nem kell semmit csinálnom. Vajon Jézus, amikor azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és aztán ölébe vette őket, és megáldotta őket, vajon tettek bármit ezek a gyerekek? Nem, mégis kapcsolatban voltak, ráadásul olyan kapcsolatban, amit maga Jézus kezdeményezett. Ő szomjazik a mi jelenlétünkre, szomjazik az imádságodra, szomjazik arra, hogy vele legyél. És azt is szoktam kérni Jézustól, hogy főleg szent áldozás után, amikor a legmélyebb találkozás történik vele, hogy Jézus alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Mert ő szelíd és alázatos szív. És az alázatosok imáját mindig meghallgatja. És ezt is tőle kérem el, hogy ő segítsen. Hogy hogyan imádkozzunk, arra Jézus maga adott példát, mégpedig a mi atyánkkal. És most ezt röviden átvennénk, hogy hogyan is kell ezek szerint imádkoznunk. Nem azt mondta Jézus, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok. Egyszer egy távolabbi rokonom azt mondta, hogy ő fel van háborodva, hogy a mi atyánk az csupa kérésből áll. Valóban 7 kérés van benne. De abból az első 3 igazából olyan kérés, ami Isten dicsőíti. Az utolsó 4 az pedig emberi szükségletekre vonatkozik. Hát hogyan is kezdődik? Ugye mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ezzel kezdődik. Tehát megszólítom, és úgy szólítom meg, aki a mennyekben vagy, azaz mindenek fölött állsz. Ezzel elismerem, hogy ő a világ teremtő ura. teremtője és fenntartója. És hálát adok Istennek azért, hogy kapcsolatban lehetek vele. Akár ezzel is kezdhetjük, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz. És egyetlen kereszténynek sem kétséges az, hogy Isten maga a szeretet. Akkor is, hogyha néha az élet hoz nehézségeket. Hogy köszönöm, Istenem, hogy szeretsz. Ha nem szeretne, akkor nem lennél ma itt. Ha nem szeretne, nem dobogna már a szíved. Nyilván hazavár utána, az itteni földi élet után is, és az annak hatása lesz, hogy megszűnik a szívünk dobogni. De itt a földön minden reggelt ezzel köszönhetünk, hogy köszönöm, Istenem, hogy szeretsz. Szenteltessék meg a te neved. Ebben az van, hogy fáj, hogyha Isten nevét profán módon emlegetik. Vagy nem úgy, ahogy kellene, hanem az, hogy mindenki tisztelettel ejtse ki a nevét. Abba, Atya. A héberek ugye annyira tisztelték Istent, hogy a nevét sem ejtették ki. Csak egyszer a főpap, a szentek szentjében, évente egyszer. Az, hogy szenteltessék meg a te neved, ez azt jelenti, hogy ne gyalázzák Isten nevét, hanem sokkal inkább szeressék őt. Jöjjön el a te országod, ezt kérjük. És megvan az Isten országának a definíciója, Szent Pál apostoltól tudjuk, hogy Isten országa nem eszemizom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Hát ki ne szeretné, hogy ez legyen mindenütt? Igazságosság, béke és öröm. És ez ilyen sorrendben épül fel. Igazságosság nélkül nincsen béke. Béke nélkül nincsen öröm. És mindezt a Szentlélek tudja megadni nekünk. Ezért olyan fontos a pünkösd ünnepe számunkra. És ezért imádkozunk, hogy legyen, hogy jöjjön el a te országod. Egy olyan világban élünk, ahol csak körül kell nézni, vagy bekapcsolni a híradót, és azt látjuk, hogy nem egészen Isten országában élünk. Ahogy gyilkosságok, háborúk vannak, korrupció van, és sok minden más, hát inkább jöjjön az igazságosság, a béke és az öröm a Szentlélekben. Hallottam egy keresztény édesanyáról, Mónikának hívták. Férje nem volt keresztény, és volt egy fia, aki aztán pláne nem volt keresztény. Ilyen nagyon kicsapongó életet élt, hazudott, csalt, több nővel is élt együtt, nyilván egymás után. Egyiktől gyereke is született, anélkül, hogy a felesége lett volna. Nagyon kicsapongó élete volt, és ez az anyuka imádkozott a fia megtéréséért. És aztán egyszer kapott egy látomást, egy álmot. Olyan volt az álom, amiben a fiát ilyen ragyogó fényben látta, teljesen megváltozott, miután Jézus Krisztus átalakította. Arca sugárzott, telve volt az Úr örömével, és ez arra bátorította, hogy tovább imádkozzon ezért az igen rossz életű fiáért. Aztán újabb 9 évig imádkozott, mire a fia 28 évesen megtért, megkeresztelkedett, aztán lett belőle pap és püspök, és úgy hívják, hogy Szent Ágoston. És egy legnagyobb egyházi írónk, egyháztanítónk, a Vallomások című művét nagyon-nagyon sokan olvasták, és sokaknak volt hatása az életére. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az imádság kitartóan meghozza a gyümölcsét, és talán Mónika is csak annyit kért, hogy jöjjön el a te országod az én fiam életében is. Ez imádság társadalmunkért is. A kiengesztelődésért, a békéért. Hogy az Isten uralma az egyének életében és a világban is megvalósuljon. Békéért, igazságosságért, együttérzésért imádkozunk. És aztán a következő kérés, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Van egy kedves paptársam, aki mikor megkapta a papi hivatását, akkor jó ideig így imádkozott, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, csak azt ne akart, hogy pap legyek. A Jóisten erősebb volt. És egy nagyon klassz pap lett belőle. Úgyhogy ha a Jóisten akarja, hogy belőled valami legyen és valakivé válj, bízzál benne, hogy a legjobbat akarja neked. Sokakat aggaszt az előttük álló döntések meghozása. Ugye azt olvassuk a 37. Zsoltárban, hogy ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, és ő irányít majd. A leghelyesebb ima, bármit kérsz is Istentől, a végére tett hozzá, hogy de legyen meg a te akaratod. Akkor nem fog csalódás érni, sőt, a Jóistennek sokkal nagyobb ívű tervei tudnak megvalósulni. Én sose gondoltam volna, hogy pap leszek. És aztán a Jóistennek ez volt a terve, és hálát adok a Jóistennek, a legjobb döntés volt. És szerintem, mire én kimondtam az igent, a Jóisten így megtörölte a homlokát, hogy mennyi jelet küldjek még, hogy erre vagy meghívva. Úgyhogy azóta se bánom meg, remélem más se bánta meg. Az, hogy legyen meg az ő akarata, azt ilyen nehéz kérdésekben is kimondhatod. Ha például párkapcsolatban vagy, vagy tetszik neked valaki, akkor nyugodtan imádkozhatsz úgy, hogy Uram, ha akarod, hogy mi férj és feleség legyünk, akkor hozz minket össze. De ha nem leszünk férj és feleség, akkor minden hamarabb vesz véget ennek a kapcsolatnak, én nyitott vagyok rá. De legyen meg a te akaratod, mert csak akkor lesz boldog a kapcsolatunk, hogyha akaratod szerint való. A következő, a középső kérés, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És mi katolikusok ezt a kérést kétféleképpen értelmezzük. Egyrészt a mindennapi betevő, a mindennapi szükségleteinkért imádkozunk, és szabad imádkozni valóban teljesen földi szükségletekért, esőért, hogy öntözze meg a földeket. Sőt, volt egyszer egy alkalom, hogy valakinek volt egy kis vállalkozás, és nagyon döcögősen ment, és mondták, hogy akkor most imádkozunk majd ezért, hogy Isten segítse meg a vállalkozásodat. És nem is tudta, hogy ilyenért szabad imádkozni. Hát persze. És legközelebb, következő héten megint találkoztak, és kiderült, hogy nagyon fellendült a vállalkozás az előző héten. Mert imádkoztak érte. Szabad ilyenért is imádkozni, de a mindennapi kenyérben ott van az eukarisztia is. Hogy legyen lehetőségünk naponta magunkhoz venni az oltári szentséget. Nagyon jó helyen élünk. Szabad vallásgyakorlás van. Nem minden országban gyakorolhatják szabadon nyilvánosan a katolikusok, a keresztények a vallásukat. És a mennyei kenyér a legfontosabb számunkra, mert Jézus erről ígérte azt, hogy aki eszi az én testemet, issza a véremet, annak örök élete lesz. Viszont ha nem eszitek az ember fia testét, nem lesz élet bennetek. Hogy legyen lehetőségünk akár naponta Krisztus testét magunkhoz venni. Aztán bocsáss meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus azt mondja, hogy ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. De ha nem bocsátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Én azt gondolom, hogy ez elég fair. Hogy itt van ez a szabály, ha megteszed, akkor én is megteszem. Ha megbocsájtasz, én is kész vagyok megbocsájtani. Tehát Isten kezét kötjük meg, amikor azt mondjuk, hogy úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi is megbocsájtunk. A gyerekeknek szoktam úgy magyarázni, hogyha olyan, mintha lenne egy kis ajtó a szívünkön, ha megbocsájtunk, kinyílik, és akkor az Isten bocsánata is be tud jönni. Ugye a Szent Jónásunk is akkor érvényes, hogyha készek vagyunk megbocsájtani. Ez nem mindig könnyű. A megbocsájtás egy folyamat, amin dolgoznunk kell, imádkoznunk kell azért, akinek meg kell bocsájtanunk. De mekkora öröm, amikor sikerül kimondani, és valóban nem csak egy szó, hanem bennünk is megtörtént a megbocsájtás. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ugye tudjuk, hogy Isten nem kísért bennünket, Jakab apostol levelében olvassuk az 1.13-ban, de határt szab annak, hogy minket a sátán kísérteni tudjon. Ugye több nyelvben megváltoztatták ezt, a franciáknál azt mondják, hogy ne nous laisse pas entrer en tentation, ne engedj kísértésbe lépnünk, esnünk. A magyarban ugye különbség van a között, hogy kísérteni valakit, vagy kísértésbe vinni. Pont ugyanazt jelenti, amit a franciák most már így mondanak, hogy ne engedje a Jóisten, hogy minket nagyobb kísértés érjen, mint aminek ellen tudunk állni. Azaz, mindenkinek van gyenge pontja. Ugye a háznak is meg lehet találni a gyenge pontját, hol lehet betörni. A sátán nagyon jól tudja, hogy mely pontokon vagyunk kísérthetők. Tehát engem például vannak pontok, ahol abszolút nem tud kísérteni, tehát egy kávéval nem lehet elcsábítani, mert életemben kettőt ittam, az a következő 50 évre is pont elég lesz. Úgyhogy van, aki meg azt mondja, hogy amíg meg nem iszom az első kávémat, addig ne is szólja hozzám senki. Tehát kinek mi a gyengessége? Nekem biztos van más gyenge pontom. Hogy ebben kérhetjük az Isten segítségét, hogy ne engedje, hogy ezeket a gyenge pontokat a sátán megtalálja, és valóban ne csak kísértésbe essünk, hanem bele is egyezzünk. Úgyhogy imádkozhatunk védelemért. Én azt gondolom, hogy ha ezt a mintát követjük, akkor látjuk, hogy tudunk közbenjárni, tudunk hálát adni, tudunk dicsőíteni. A mi atyánk egy nagyon jó minta arra, hogy hogyan imádkozzunk. A kérdés már csak az, hogy mikor. Hát a Bibliának van egy válasz erre, azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nyilván nem arról van szó, hogy reggel 6-kor betérdelek a templomba, és este 9-kor kijövök, mert ugye vannak feladataink, amiket el kell látni, de az Isten jelenlétében élés az egy imádság. Ugye én a reggelemet azzal szoktam kezdeni, hogy jó reggelt Jézus. És akár egy keresztvetéssel elkezdem a napomat, erre minden reggel van időm, úgyhogy ha eddig gyontad azt, hogy reggel elmaradt az imádság, akkor most már nem kell meggyónni, ennyi az egész. Minden reggel én elimádkozom az Úrral való egység imáját. És nyilván reggel a zsolozsmát, tehát a reggeli ima is egy 15-20 perc. Lehet, hogy valakinek nincs ennyi ideje reggel, tehát én egyedül élek, tudok ennyi időt rászánni. De az első gondolat a Jóistenhez, az már megalapozza a napomat. És aztán naponta is lehet imádságokat küldeni a Jóistenhez. Hálaadást, kérés, közbenjárást, bármit. De nyilván ezek a röpimák mellett jó, hogyha van egy konkrét imaidőm is. Egy biztos, ha nem tervezed be a napodba, akkor nagyon sok minden a helyére be fog jönni. Úgyhogy, mint egy, ha bemész dolgozni az irodába, ott is köszönsz a többieknek, és aztán egymás mellett dolgozunk, nem feltétlenül vagyunk kommunikációban, tudom, hogy ott van a másik, bármikor megszólíthatom, de vannak kiemelt idők, meetingek, amikor fontos dolgokról kell beszéljünk egymással. Egy házasságban is ott vagyunk egymás mellett, de vannak, amikor minőségi időt adok a másiknak, hiába sok közös programunk volt, meg szólítjuk egymást, amit egymásnak adunk. Az imádság is egy ilyen ingyenes, minőségi idő a Jóistennek. Hiszen imádkozni tudunk séta közben is, futás közben is, közlekedésben, röpfoházban, de kell, hogy legyen dedikált időnk, amit Istenre szánunk. És én hiszem, hogy ezzel az idővel lesz a legkönnyebb majd elszámolnunk a Jóisten előtt. Hogy mikor imádkozzunk, személyiségtől függ. Van, aki inkább hajnalba fel tud kelni, vagy korábban egy kicsit, amikor minden nyugodt. Van, aki inkább az éjszakai órákat szereti. Van, aki napközben tud kiszakítani időt. Ez mindig rajtunk múlik. Mi papok ugye az imaórával megszenteljük a napot, abban is van reggeli dicséret, esti dicséret, napközi imaóra, olvasmányos imaóra, kompletórium, hogy befejezzük a napot, és ezzel átimádkozzuk igazából a napot. Aztán valahogy picit tömörítve tudjuk elmondani, attól függ milyen elfogadtságunk van, de jó, hogyha adott időben tudjuk imádkozni, amit el kell imádkoznunk. Egy fontos, lehet egyénileg és lehet közösségben imádkozni, és Jézus maga mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük. Ha ketten-hárman egyetértésben kérnek valamit, megadom nekik. Ezért érdemes másokat is kérni, hogy imádkozzanak. És milyen jó, hogy a szenteket is bármikor megszólíthatjuk, mert a szentek közösségében együtt tudunk imádkozni. És miért van rájuk szükség? Mert lássuk be, nem minden pillanatban vagyunk készek az imára. Ugye most érettségik vannak, és hányan kérhetik, hogy imádkozz értem, hogy jó sikerüljön az érettségim, holnap vizsgázom. Valószínűleg akkor nem fogsz tudni imádkozni, mert azzal vagy elfoglalva, hogy jól sikerüljön az a vizsga, de másközben imádkozhat, érted? Hogy ezért jó, hogy a szentek Isten örök jelenlétében élve tudnak értünk imádkozni, és kérhetjük is a közbenjárásukat. El ne felejtsd lélegezni. A lelkednek szüksége van az imádságra, szükségünk van az Isten kapcsolatunkra, és mi már értjük azt, hogy a legfontosabb tevékenységünk maga az imádság, mert ezáltal vagyunk kapcsolatban Istennel, és vele fogjuk aztán egy örök életen át folytatni az életünket. Már itt elkezdtük a keresztséggel, és egy örök életen át fog folytatódni. Úgyhogy rövid imával fejezzük be most ezt a rövid gondolkodást. Mennyi, Atyám, én hálát adok neked, hogy naponta megszólíthatlak. Áldott légy, hogy elküldted fiadat Jézust, aki meghalt és feltámadt értünk. Köszönjük, hogy az ő közbenjárását mindig élvezhetjük. És áldott légy Szentlélek Isten, aki tanítasz bennünket imádkozni. És kérünk, hogy mindig jutasd eszünkbe, hogy törődnünk kell az Isten kapcsolatunkkal, és az imádság ennek a legjobb módja. Amen. És köszönöm szépen a figyelmeteket, és ha van időnk, nem tudom, van időnk, vagy már lejárt, 2-3 kérdésre van még időnk, úgyhogy ha valakiben felmerült kérdés, akkor szívesen állok rendelkezésre, Zoli atya viszi a mikrofont. Vagy lehet tapasztalatmegosztás az imával kapcsolatban. Ha nincsen kérdés, akkor én egy dolgot elmesélnék csak. Egy krízis imából hogyan lesz aztán nagyon mély hit. Többször meséltem már egy barátommal, még a 90-es évek közepén elmentünk Franciaországba, Tezébe és Párizsba stoppal, és visszafele jövet, Németországban az egyik parkolóban, autópályán voltunk, 6 órán keresztül próbálkoztunk. És mindig nem volt a válasz. Nem arra megyünk, sok a csomag, félünk, nem veszünk fel, stoppos, stb. És 6 órán keresztül ez zajlott. És a barátom már totál ki volt akadva. Mondta, hogy ő soha többet stoppal sehova nem megy, inkább biciklivel vagy bárhogy máskül, de stoppal nem. És annyit mondtam, uram, én még bírom, de ő miatta segíts haza minket. És a következő autóshoz a barátom ment oda. És fölvett. A barátom előreült, én hátra, sokkal jobban tudott németül, mint én, akkor nagyon minimálisan tudtam csak. Kicsit beszélgetek, és egy pár perc múlva hátrafordul, és azt mondja, hogy tudod, mi a foglalkozása? Na mi? Dél-Afrikában misszionárius, éppen szabadságát tölti Németországban. Tehát egy katolikus pap volt. Mondom, köszönöm, uram. Elvitt minket 150 kilométert, ott kirakott minket, az már nem autópálya volt, kiraktuk a kezünket, a második autó megállt, egy férfi vett fel, barátom előreült, én hátra, pár perc beszélgetés után hátrafordul, tudod, mi az űrge foglalkozása? Mondom, mi? Katolikus pap. Nem tudom, vannak egy matematikusok, de számoljuk ki, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy Németországban egymás után két katolikus pap vegyen fel. Ez nagyjából konvergál a nullához, most erre mondják a cinikusok, hogy véletlen volt, meghagyjuk őket ebben a hitben, nekem pedig egy örök életre szóló Isten és egyház tapasztalat. A jó Isten biztos nézett onnan föntről, hogy na, hogy vagytok, fiúk? Szóljatok, ha segíthetek, mert vannak eszközeim. De mi próbálkozunk a saját erőnkből, és aztán ez az egy fohász, és hogy nem azelőtt vett fel minket katolikus pap, hogy ez megtörténik, hanem erre a fohászra, ja, akkor rögtön küldök két emberemet. Nem akárkit küldött, hanem két katolikus papot. Úgyhogy azóta a hitem és a bizalmam Istenben és az egyházban megingathatatlan. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy sok-sok imátok nyerjen meghallgatást, mert minél több imátok meghallgatásra talál, annál inkább fogjátok tudni, hogyan kell helyesen imádkozni, mert annál inkább ráhangolódtok Isten hullámhosszára, és annál inkább fogja teljesíteni mindazt, amit kértek, mert már tudjátok, hogy hogyan kell helyesen kérni. Úgyhogy további szép együttlétet nektek, imádkozzatok sokat, mert az a legfőbb kapcsolatunk a jó Istennel.